Számos iparági kutatás szól arról, hogy mennyire veszélyes jelenség a kiégés és az ehhez kapcsolódó lelki és fizikai tünetek. Ebben minden szakma érintett. Különösen nehéz helyzetben van ezen a téren a vendéglátóipar, mégis az itt dolgozókról kevesebbet beszélünk, pedig az iparágban megjelenő jelentős munkaerőhiány miatt kiemelten kellene foglalkozni a jelenséggel.
A kiégett ember az rápihenéssel nem lesz jobban.
Hogyan lehet észrevenni a tüneteket? Hogyan jelenik meg a kiégés egy vezetőnél, vagy a csapattagjainál? Mit lehet tenni ellene?
Ha ő nem ismeri fel, akkor a munkaadó az teljesen mindegy, hogy mit próbálkozik.
A Piknik Budapest harmadik podcastjában ezekre a kérdésekre keressük a választ. Egy kiégéssel foglalkozó coach Csatlós Csilla és a sikeres séf Vossal Arozina segítségével.
Érdekel az éttermes világ? Saját üzleted van, vagy a nyitást fontolgatod? Vendéglátásban dolgozol, vagy csak lelkes vendégként követsz mindent, ami ezzel kapcsolatos? Lépj szintet gasztronómiai témájú podcast sorozatunkkal! A Piknik Budapest célja a gasztrovállalkozások edukációja, a tudás megosztást a Mastercard támogatja.
Sziasztok, ez a Piknik Podcast harmadik adása, amelyben kiégésről, fáradtságról, motivációról és demotivációról fogunk beszélgetni, és azt szeretnénk, hogyha ennek mind a két oldaláról szó lenne a munkaadói, tehát a menedzseri részről, és szó lenne a munkavállalóiról. És ti ketten azt hiszem, hogy mind a kettőre alkalmasak vagytok, hiszen ugye Csilla egykoron nagy vállalatot vezetett, ma is van saját gasztrovállalkozás, és egyébként ugye coach, és Bázakeretje polgármestereként még egy közösséget is kell, hogy igazgasson, illetve Rozina, aki szintén bejárta igazából az egész világot, tehát te is voltál mind a két oldalon, jelenleg inkább a menedzseri képességeidet mutatod meg. És hogyha erről beszélünk, akkor én rögtön Csillát meg is kérem arra, hogy egy kicsit nyugodtan kócsolhatnád Rozinát.
De jó, én ebben bevallom, reménykedtem. Sziasztok egyébként.
Én azt nem nagyon hiszem el, hogy Rozina, te nem vagy kiégve. Vagy inkább úgy kérdezem, az hogy lehet, hogy te nem vagy kiégve abban a tempóban, amit te nyomsz tévés vonalon, menedzserként, több vállalkozást indítva, menedzselve, küzdve az elemekkel, úgyhogy mi lenne, ha én innek egy kávét, és Csilla egy gyors kócsolással nyitná a mai podcastunkat.
Egy pillanatig nem állítottam, hogy én nem vagyok kiégve, szóval ne innen induljunk, hogy nem vagyok kiégve, csak én valahogy inkább úgy érzem, hogy mind média, mind pedig vendéglátós fronton, én túlestem már a kiégés pillanatán, volt egy nagyon kemény mélypont, és hogy én szerintem ebből már kifele jövök, de ettől függetlenül engem én mindig nagyon élvezem, amikor ilyen laboratóriumi nyúl lehetek, és egy kicsit turkálnak a fejemben, meg a lelkemben, úgyhogy én állok elébe nagyon boldogan. Egyébként hozzáteszem még azt, hogy nekem baromi sokat segített az, ez a két lábon állás, az, hogy nem monoton a történet, és hogy van egy média vonal, és van egy vendéglátós vonal, ez bennem egy darabig erősítette azt, hogy ugyanolyan erővel tudtam magam belevetni, és érdeklődéssel tudtam belevetni magam a vendéglátásba, mert kaptam ez alól egy kis felszabadítást, amikor a médiába töltöttem időt, és ez vice versa erősítette egymást. Nyilván egyébként ez addig húzta egymást, hogy mind a kettőben teljes emberként kellett helytállni, hogy volt egy pont, ahol kidurrant a lufi.
És ott mi volt?
Ahol kidurrant a lufi? Hát egy sötét sarokban ültem, és sírtam, hogy hogyan tovább, és hogy ezt hogy lehet bírni. De én azt gondolom, hogy igazából az ember, amikor ennyire túlterheli magát, akkor az valami elől valahogyan egy menekülés. Tehát én azt látom nagyon sok embernél, hogy ez az iszonyatos karrier és munkamánia, ez valahol egy menekülés. És én valahogy megtaláltam azt, hogy igazából nekem egy picit befele kellene figyelnem, és akkor nem szaladnék annyira előre, és nem szaladnék annyira a túlvállalás, a túlterheltségbe, és akkor elkezdtem magammal foglalkozni. Ez körülbelül olyan 3 éve volt.
Csilla, gatyába rázzuk a fogalmakat egyébként?
Persze.
Az elején, mert a kiégés az nem ugyanaz, mint a fáradtság, a demotiváció nem ugyanaz, mint a kiégés. Én egyébként azt gondolom, hogy a kiégés még nem a legrosszabb, mert aki kiég, az legalább éget. Tehát ott legalább a hamu alatt van parázs. Azt
mindig onnan indulunk, így van.
Újra lehet lobbantani.
A kiégésnél, amit itt az elején mondtál, szerintem a legfontosabb mindig a fogalom. Tehát, hogy azt tudni, hogy ez egy az élet minden létező területére kiható szindróma, betegség, 2019-től hivatalosan betegség. Magyarországon még nincs rá táppénz, de nyugat-európai államokban 3 héttől 3 hónapig terjedő szabatikára, vagy ilyen szabadságra pihenésre, hosszú pihenésre lehet menni kiégve, és kapnak terápiás segítséget, és vissza lehet jönni.
Elképesztően fantasztikus ötletnek látom, tehát tényleg.
És alapvetően azt kell tudni, hogy a fáradtságtól ott lehet megkülönböztetni, és ez a legfontosabb, hogyha fáradt vagy, és a fáradtságra rápihensz, akkor a fáradtság elmúlik. Tehát, hogyha van egy nagyon kemény heted, és utána csinálsz egy lógós hétvégét, és pihensz, nem agyalsz, nem törpölsz, tényleg valamilyen aktív tevékenységgel foglalkozol, és elindul a hétfő, akkor ha fáradt voltál, akkor kipihenten kezdesz egy új hetet. A kiégett ember az rápihenéssel nem lesz jobban. Hiába pihen, hiába megy el egy hétre szabadságra, visszajön egy hét múlva, ugyanolyan pocsékul lesz. És ugye én ezt szoktam mondani, hogy akik elmennek ilyen 3-4-5 hetes kiborultam szabadságra, ha közben nem kérnek segítséget, mikor visszajönnek, ugyanolyan állapotban lesznek. Tehát, hogyha nem dolgoznak az ügyön, ami miatt olyan helyzetbe kerültek, ugyanolyan helyzetbe fogják folytatni egy 3 hetes vagy 3 hónapos szabadság után, ha nem rosszabba. Mert ugye akkor még jön az önvád, mert van időnk, mert nincs lefoglalva az agyunk, és akkor elkezdjük saját magunkat ostorozni minden miatt.
Szimptóma mondjuk úgy, tehát nem lehet azt észrevenni, hogy tehát az ember az meg tudja egyébként különböztetni, hogy én most fáradt vagyok, vagy pedig én most kiégtem. Én számomra az érdeklődés vesztése, az már a kiégésnek a tünete. Viszont az, amikor valóban baromi fáradt vagyok, de azért még zakatol az agyam, hogy azt a receptet hogyan lehetne jobban megfőzni, akkor igazából csak fáradt vagyok, és egy nagyot kell aludnom, el kell mennem futni, úszni, kutyát sétáltatni.
Pontosan így van. A tünet együttes maga az nagyon sokszínű, és ugye ezt, az, hogy a kiégésnek van 3-tól 12 fázisig a pszichiátria meg pszichológiai szakirodalomban különböző fázisai vannak, hogy ki hány részletbe tud kiégni, és ugye ezek a fázisok nem úgy vannak, hogy én most a végső fázisában vagyok a kiégésnek, amit egyébként apatikus fázisnak hívnak, tehát az azért elmondja, hogy ez egy elég komoly ügy, ez a, egyébként a sarokba ülök és bőgök sötétbe, az az apatikus fázis.
Kicsit túloztam egyébként, nem kell megérni.
De hogy onnan, de egyébként most ragyog a szemet, tehát visszajött, úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy a kiégéssel kapcsolatban a legfontosabb dolog, amit mindenkinek tudnia kell, hogy te csináltad, és te tudod visszacsinálni. Aha. Magad okozod, tehát azokkal a dolgokkal, hogy elveszed az önmagadra szánt időt, azokkal a dolgokkal, hogy nem foglalkozol vele, hogy nem motivál a munkád, hogy nem jó kedvel mész be dolgozni 5 éve egyébként, és várod a megváltást, nem tudom én mitől. Tehát, hogy amikor nem tudatosan éled az életedet, hanem hagyod folyni, aztán szétfolyni, és akkor egyébként csodálkozol, hogy az egész összecsúszik. Amikor napi 18 órát dolgozol a 7-6 napján, és nem érted, hogy mi van vele. Tehát nagyon egyszerű, mind a léleknek, mind a testnek, mind az egész milliónknek szüksége van arra, hogy pihenjen, minden részünket kell pihentetni, és aki folyamatosan elveszi az újratöltődési időt, az kiég. A kiégés egyébként, hogyha csak egy szó lenne rá, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy negatív energiamérleg. Amikor többet veszek ki a rendszerből, mint amennyit visszatöltök.
De amit most mondasz, az inkább a munkavállaló, tehát a túlfoglalkoztatott barisztád, a túlfoglalkoztatott pincéred vagy séfed egyszerűen kiég. De hadd kezdjem azzal, ami mind a kettőtökre illik, vagy testhez álló. A menedzser, akinek talán az is a dolga, amellett, hogy ő maga se égjen ki, hogy ne is éggesse ki a kollégáit. Tehát hogyan veszed azt észre, vagy hogyan akadályozod azt meg, hogy egyébként ez a jelenség, ez az éttermedben, vagy a vállalkozásodban felüsse a fejét?
Én azt gondolom, hogy ez megint egy nagyon fontos fogalom, hogy létezik a kollektív burnout, tehát ezt ismeri a szakma. A kollektív burnout az azt jelenti, hogy ha van a csapatban egy ember, és ez mindegy, hogy a vezető vagy valamelyik kollega, néhány hét, néhány hónap lefolyása alatt gyakorlatilag az egész csapatot szét tudja csapni. A demotiváló, a kritizáló, a cinikus, nagyon a mindig hibát kereső szemléletmódjából, és ezt ugyanúgy meg tudja tenni a menedzser a csapatával, mint ahogyan meg tudja tenni egy csapatban lévő ember az egész, én úgy szoktam hinni, mint hogy kócerháj, de ez minden negatív dolog nélkül az ilyen csoportosulást, ahol ilyen probléma van. De hogy én azt gondolom, hogy az, hogy észrevegyük, az tök mindegy, hogy tehát mindegy, hogy milyen szerepkörben vagyok. A fekete mosogatóba álló 55 éves mosogató ugyanúgy ki fog égni, mint ahogyan te ki fogsz égni rádiós műsorvezetőként, vagy ki fog égni egy állatorvos, vagy ki fog égni, nem, mi bármit, bármi és bárhol. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy azért a gazdaság nagyon sok területén kócsolok, ebben a témában ugye csak burnoutot kócsolok, semmi mást. A burnoutnál megvannak a tipikus tünetek, amiket, hogyha tud az ember és felismer, tehát például ez az első, amiről beszéltünk, hogy fáradt vagyok, pihenek, de másnap akkor is úgy ébredek, mint a mosogató rongy. szomatikus tünet az, hogy valaki migrénes lesz, vagy szomatikus egyéb tünetei lesznek, amikor jár orvostól orvosig, és az orvos nem talál semmit, és a labor jó, és a képalkotó vizsgálatok jók, és minden rendben van. Ja, de egyébként minden nap szétszakad a derekam, és nem bírok állni fél óránál többet, és minden bajom van. Tipikus tünet a hajnali 3 óra, 4 órai ébredés, vagy az el nem alvásnak az állapota, aki nem tud elaludni, vagy aki elalszik, és hajnali 3-kor fölébred, és nem tud visszaaludni, tehát hogy gyakorlatilag azt a ritmust, ami az alvásnak a ritmusa, az két részbe törik, és hiányzik 2-3 óra, az egészen biztosan kiégéshez vezet, tehát ez a hormonális egyensúlyra óriási hatással van, tehát hogyha ott nincs ez megállítva, ez a nem alvós folyamat, akkor abból. Sőt, nem csak a kiégés, hanem ugye a következő előszoba az a depresszió, tehát hogy azért a kiégésben nagyon könnyen lehet depresszió felé sétálni, hogyha időben nem ismeri fel valaki.
De ha valaki nem ennyire tudatos, hogyha nem keresi saját magán a jeleket, akkor jön szerintem a menedzser, akinek ezt egyébként valószínűleg tudnia kell, hogy mit figyeljen a saját csapatán, és tegyük fel, hogy ez a menedzser, ez nem egy kiégett menedzser, hanem egy az emberekre odafigyelő. Tehát te például, Rozina, honnan tudod, hogy kímélni kell valakit, honnan tudod, hogy közelít ez az állapot, menedzserként meg tudod-e előzni, hogy elégesd az embereidet?
Nálunk egy kicsit más a felállás, mert a minden szektornak az étteremben megvannak a maga vezetői, és azt gondolom, hogy amiről te beszélsz, ez ezeknek a vezetőknek a feladata, hiszen ők töltik a napokat a srácokkal, tehát nekik kell tudniuk észrevenni. Picit azt érzem, hogy amiről beszéltünk most, hogy akár létezik az is, hogy egy ember megfertőzi az egész csapatot, és egy ember kiégése egy kollektív burnouthoz vezethet. Talán ez egy olyan példa, amivel én most nagyon szembesültem nemrég, és ráadásul egy nagyon erős csapattag kezdett el ilyen tüneteket mutatni. Eszméletlenül nehéz kezelni, mert én azt látom, hogy vissza lehet hozni pihenéssel, lelki beszéddel, ilyen-olyan motivációkkal, de van az a pont, ahol a mi, tehát ha ő nem ismeri fel, akkor, és ő nem áll bele abba, hogy segítséget hajlandó kérni, akkor a munkaadó az teljesen mindegy, hogy mit próbálkozik, nem fog tudni segíteni, és sajnos ott bizony eljön az a pont, ahol egyszerűen nincsenek már eszközeink. Nem tudom, nagyon örülnék, hogyha megcáfolnál ebben, de hogy azt gondolom, hogy itt igenis a befogadó készség a segítségre, vagy a felismerése annak, hogy ennek az illetőnek segítségre van szüksége, ez az egyik legfontosabb alapja a dolognak.
Tehát, hogy egyébként, és amit mond Rozin, az annyi maximálisan egyetértek, tehát ugye ez így van, hogy a személynek az önmaga felelőssége az soha nem kikerülhető. Tehát, hogyha neki nincs meg a belátása arra, hogy ő rosszul van, én el szoktam mondani, amikor családtagok küldenek hozzám valakit coachingra, tehát coaching utalványt akarnak venni, hogy engem nem lehet utalni, mert hogy azt coachingnak az alapfeltétele az, hogy neki megvan a belátása, hogy segítségre szorul, segítséget kér, és én adok neki, és ő elfogadja. Ez az alapfelállás, mindig innen indulunk. Tehát én azt gondolom, hogy semmilyen lelki dologba, mentális dologba nem lehet beavatkozni az illető hozzájárulása, elköteleződése nélkül, és pont azért, mert egyébként egy burnout folyamatból, amit mond is a Rozina, visszafordítani, azt, hogy ő újra motivált legyen, hogy csillogjon a szeme, hogy jókedvel jöjjön dolgozni, hogy ne fikázza állandóan az egész rendszert, hogy ne bántsa a kollégáit, hogy az alatta lévőket ne ironizálja állandóan, és tényleg ezt egyébként egy gasztrovállalkozó, most elnézést a kifejezést, de így fogalmazta meg, és szerintem ez annyira jó, hogy egyszerűen a kollégája egy geci lett. Tehát, hogy egyfolytában szivatta az összes létező embert, aki körülötte volt, és nem tudták, hogy mi lett azzal az emberrel, akit ők szerettek. Tehát, aki kedves volt, aki nyájas volt, aki beszélgetett, aki minden, és állandóan bökötte a többieket. Tehát, hogy volt egy szemmel látható személyiség, viselkedési változás, amit senki nem tudott hova tenni.
Most egyébként én még annyit hozzátennék ehhez, hogy szerintem a jelen helyzetben a kiégés az nem feltétlenül az időhöz köthető. Tehát, hogy itt jelen pillanatban az a mentális stressz helyzet, aminek a szakma ki volt téve az elmúlt 1,5-2 évben, az olyan kicsúcsosodásokat és olyan extrém terheléseket hozott magával, aminek következtében ez egy teljesen természetellenes folyamatként be tud következni. Tehát én azt veszem észre, hogy annak ellenére, hogy azt mondjuk, hogy a vendéglátósok 6 hónapot pihentek otthon, mert hogy vártuk az újranyitást, ez egy olyan mentális stressz volt, ami után pedig egy olyan extrém terhelés következett, hiszen a legtöbb esetben nálunk legalábbis mi nagyon egy új csapatot kellett, hogy felépítsünk, egy pár régi ember ember volt, és azok a régi emberek, akik ott maradtak, azokra viszont egy olyan terhelés jött, mivel hogy 48 óra alatt, vagy 3 nap alatt kellett megnyitni az éttermet, hogy ezek a meglévő embereknek egy olyan mentális stabilitásra volt ahhoz szükségük, hogy az újaknak segítsenek, visszarázzák az éttermet, és aztán pedig egy olyan extrém terhelés következett, megnyitottuk az ajtót, és bezúdult ez a rengeteg ember, és onnantól kezdve nem volt megállás, hogy ideje se volt aklimatizálódni ehhez az egész történethez. És én azt látom, hogy ez nem egy folyamatos, szép, lassú folyamat, hogy 5-10 év alatt kiégtem, hanem igenis fiataloknál emiatt a hihetetlen amplitúdó miatt, ami az elmúlt 2 évben volt, baromi hamar bekövetkezik ez a dolog.
Szerintem azt nem nagyon kell ragozni, hogy egyébként a gasztrobiznisz miért érintett ebben. Pont a Pikniknek volt egy kutatás, hogy ilyen 9 plusz órákat dolgozik bárki, aki egyébként a vendéglátásból él, és ugye ez ráadásul egy feje tetejére állított munkarend, tehát ez hétvégén csúcsosodik ki, meg délután, meg este, meg éjszakában hajlóan, tehát ez egy alapvetés, nyilván nem az egyedüli szakma, de ez nagyon jellemző. Úgyhogy, és akkor megint a menedzsert kérdezem, mind a kettőtök esetében, nyilván vannak tipikus munkavállalók. Van, aki egyébként nagyon elhivatott, egy igazi szakmabeli, aki nem azért hozza ki az ételt vagy az italt, mert éppen aznap abból él, hanem ez tényleg a hivatásának tekint, és mondjuk ezért égeti el magát, mert ő tényleg még éjfélkor is még egy nagy mosolyjal akarja letenni az italt. Vannak megélhetés, és ilyen Rozina majd mondja a példákat, fiatalok akár, aki jön, és akkor 3 hónapig éppen nála túlél, vagy átvészeli ezt az időszakot, és van, akit meg nem nagyon lehet terhelni, mert ez is egy embertípus most a gasztrótól függetlenül, egyszerűen nem tudott pakolni őt, mert nem bírja. Tehát ebből a szempontból tudtok segíteni, vagy egy kicsit kategorizálni, hogy kikre mi a jellemző, én amikor pont, te fölveszel valaki?
Igen, én pont egyébként azt a kategóriát hiányolom ebből a 3-ból, amit most felsoroltál, amiről az imént beszélgettünk, mert hogy tényleg egy olyan extrém idegrendszeri terhelés volt az elmúlt időszak, amiből egy úgy váratlan következményként, tehát hogy nem egy természetes úton történő kiégés következett. Nyilván jelen pillanatban egy nagyon új generációval és egy nagyon másik generációval találkozunk, akik egy totálisan más típusú életszemléletet tudhatnak magukénak, egy virtuális valóság van a fejükben, és ezeket a fiatalokat nehéz szakma szeretetére tanítani, és nagyon nehéz hosszú távon őket gondolkodtatni. Tehát azt látom, hogy a fiatalok nem gondolkodnak hosszú távon, nem építkeznek, hanem mindent azonnal akarnak, mindenből nagyon sokat, és egy ilyen nagyon valótlan elvárásuk van az élettel kapcsolatban, és nyilván bekerülnek egy munkahelyre, ahol szépen lassan lehet lépkedni, és azonnal azzal szembesülnek, hogy hát igen, itt most azért hónapoknak el kell telnie, mire én jobban keresek, mire én jobban terhelnek, és hogy valahogy egy türelmetlenséget látok a fiatalokban. Egyrészt, másrészt pedig eszméletlen gyorsan tudnak váltani. Tehát, hogy egyik pillanatban úgy gondolják, hogy ők vendéglátósok, a következőben meg TikTok sztárok akarnak lenni. És hogy jobb esetben, mert van a rosszabb eset, amikor meg az OnlyFans sztárok akarnak lenni, az a rosszabbik eset. De hogy én egy olyan, amivel én 37 évesen nem feltétlenül tudok lépést tartani, mert van olyan fiatal, aki bejön, és csillog a szemem, amikor azt mondja, hogy Rozina, én tőled szeretnék vendéglátást tanulni, és úristen, ez volt az álmom. És 2 hónap múlva pedig azt látom, hogy ő most elment autóversenyzőnek. Tehát, hogy ezzel nem lehet, én szerintem a mai fiatal azért nekem egy nagyon-nagyon nehéz ügy. Nyilván vannak olyanok, akik...
De ők is kiégnek a szónak ebben az értelmében? Vagy...
Nem, mert picit... be se gyulladnak.
Mert ugye ezt tudom mondani, hogy az, hogyha a két szervisz pont, között frissíti az Instagramot egy sötét sarokban, róla nem tudom elképzelni, hogy ő egyébként nagyon kiégne. Ugye?
Nem gondolom, hogy kiégnek.
Nem, ők nem ögnek ki. Tehát, hogy alapvetően totál mások a motivációik. Tehát egyrészt beleszülettek egy olyan világba, ahol anyuci, apuci mindent megadott nekik. Tehát, hogy induljunk innen, tehát a legelejétől, a tyúktól, meg a tojástól. Tehát, hogy ebbe a fiatal társadalomban nagyon kevés olyan van, aki felelősségteljes, aki gondolja azt, hogy én oda megyek egy munkahelyre, hogy Rozina mondja, és hogy én ott küzdök, és én ott a ranglétrán végigmegyek, és én akarok lenni valaki, mert amúgy én azt látom, hogy egyetlen egy dolog, ami igazán vonzza őket egy helybe, az a közösség, amit a hely képes megépíteni a pult mögött, vagy a konyhában, vagy a bármi, a csapatért ott maradnak, és semmi másért nem. Tehát, hogy az látszik, hogy nem lehet őket több pénzzel motiválni, nem lehet őket az esetek döntő többségébe rugalmasabb munkaidővel motiválni, azon már égességen túl vagyunk, hogy kényelmes fotelek vannak a cigizőhelyen, és akkor az előrébb viszi a dolgot, tehát, hogy totál másképp kell egyébként valóban ehhez a korosztályhoz hozzáállni, és az, amit te mondasz, hogy nem fog kiégni azon egyszerű oknál fogva belátható időn belül, mert abban a pillanatban, hogy nem tetszik neki, tovább megy.
Így van.
Tehát ez a legfontosabb. Kiégetni. Hát a mi korosztályunkat tudjuk kiégetni, a Rozina meg az én korosztályommal, tehát a 30 és az 50 közötti korosztályt tudjuk kiégetni, akik viszont családosak, akiknek viszont már lehet, hogy van egy lakáshitelük, akinek már van elköteleződése, aki nem fog odébb ugrálni, mert otthon egy 3 éves gyereket óvodáztat például, tehát hogy több teher van rajta. Az, akinek, ahogy szoktuk mondani a magyar nyelvben, olyan szép, hogy se kutyája, se macskája nincs, azt meg nem fogod egy munkahely. Hozzáteszem, én ezt nagyon sok helyen elmondtam, és ezt tartom most is. Az, hogy a magyar vendéglátásba ez a, nem tudok szebb szót mondani rá, hogy kurválkodás van, és hogy egyik hely folyamatosan csábítja a másik helynek az embereit, és ráígérünk 100 forintot az órabére, és visszük a szomszédtól az embereket. Ez egyébként szerintem borzasztó gusztustalan, tehát hogy én is vendéglátásban dolgozom, de soha nem csináltam ilyet, tehát hogy, és ennek ellenére is tudom működtetni a helyet, tehát hogy...
Jó, de te hozzáteszem, bocsáss meg, hogy ezt mondom, és nem azért, mert mi ezekhez, tehát hogy mi inkább áldozata vagyunk annak, hogy ráígérnek
persze
az embereinkre, de azért te
nem
Budapesten...
Hála Istennek hozzá.
Igen, tehát azért ez egy egész más történet Budapesten venni.
De egyébként ott is a többiek csinálják, tehát hogy a mi séfünk az minden héten, minden második héten a környékbeli éttermekből kap ajánlatot, de nem viszik, tehát hogy nem vihető, mert hogy van egy csapat, egy dologért dolgozunk, és nincs igazából fluktuáció. Tehát mi ezzel egyébként, amivel itt Rozina meg a pesti kollégák nap mint nap szembesülnek, sokkal kevésbé szembesülünk. Nem tudom egyébként, hogy ez azért van, mert vidéken még jobban van becsület, vagy kisebb a közösség, a millió, és mondjuk 3 hét vagy 3 hónap alatt körbeír, hogyha valaki balhét csinál valamelyik étterembe, mindenki megtudja, tehát hogy itt meg mondjuk van több ezer vendéglátó vállalkozás, és nem. De visszatérve a kiégés témára, hogy ne kanyarodjunk el, ezek a fiatalok, ezek váltanak, tehát amikor nem tetszik, akkor, tehát azért alapvetően ugye a kiégésnek az a feltétele, hogy huzamos ideig tartó stressz helyzetben, és ugye ezt én utálom, hogy azt mondják, hogy a munkahely által okozott stressz helyzetben, mert ez nem csak a munkahelynek az egyszemélyes felelőssége, valaki nem tud túl lenni ezen, és ennek következtében produkál majd emocionális, fizikai és mindenféle tüneteket. Tehát, hogy ez
mi a legjellemzőbb? Ha a stresszel ezt összekötjük, ez praktikusan ez egy jó alapállás. Mi a legjellemzőbb stressz, amit ezek szerint egy menedzser tud hat kezelni? És ha jól értem, nem az, hogy sokáig vagy benne, mert ez egy adottság, nem a
nem
kevés...
Igaz.
Én szerintem a jelen pillanatban a legnagyobb stressz, legalábbis nálunk, az, hogy a meglévő csapattal ki tudjuk a terhelést szolgálni. Tehát annyira kevesen voltunk az elmúlt hónapokban a csapatban, hogy én azt láttam a srácokon, hogy megkértek, hogy bizonyos asztalokat x-eljünk ki, és ne engedjünk be embert, mert az a stressz, hogy ott is ülnek, oda is ki kell vinnem, oda is ki kell érnem. Na most, amikor folyamatosan ebben vagy mondjuk naponta 2-4 órát a szerviz alatt, hogy te odaér, kiszolgás, fejben tart, ő már az előétel lefizet föl, mit vigyek, hogy vigyek, és még ajánljak, és szakmailag megfejeljek, és mosolyogjak, és nem tudom. Ez egy olyan folyamatos idegrendszeri állapot, ami egy nagyon-nagyon stresszes. De még egy másodpercre hadd kanyarodjak oda-vissza, hogy a fiatalok miért váltanak olyan könnyen. Én egy picit azt is érzem, hogy jelenlegi helyzetben nagyon nehéz megbecsülniük a munkahelyet, mert azonnal van B-opció, mert egy olyan munkaerő hiány van jelen pillanatban a piacon, hogy én ki vagyok szolgáltatva, mint munkaadó, minden kérésére, kényére ki. Tehát gyakorlatilag tényleg a lekvár teszi el a nagymamát jelen pillanatban, mert hogy van B-opció, és 6 helyről van egyébként megkeresése, főleg a Bestia az egy nagyon szem előtt lévő étterem, mindenki tud róla, oda járnak, és folyamatosan kapják a srácok az ajánlatokat, és hát valószínűleg nyilván, amikor egy étterem ott van, hogy vagy adok 2000 forinttal többet naponta egy felszolgálnak, vagy pedig bezárok, akkor meg fogja adni a 2000 forinttal többet. Na most így nehéz megbecsülni egy éttermet, így nehéz megbecsülni egy munkahelyet, ahhoz pedig, hogy egy olyan csapatot építsünk ki, akik amiatt vannak ott, ahhoz meg idő kell. És jelen pillanatban az újranyitás után nekünk csak a pályán, tehát a konyhai csapatunk az teljes mértékben megmaradt, mert Krizmanics Norbi tökéletesen összetartotta a csapatot, de nekünk a pályán mi elvesztettük a csapatunkat. Úgyhogy pedig fizettük nekik, tehát hogy mi megtartottuk őket, mint munkaerő 6 hónapon keresztül, és amikor újra kellett volna nyitni, akkor ők felálltak, és azt mondták, hogy köszönjük szépen, elmentünk egy másik helyre, tehát nekünk volt egy hetünk, hogy újra építsük ezt a csapatot. Az a csapat azóta lélegzetvételnyi idejük nem volt arra, hogy ők összeszokjanak, ők csapattá alakuljanak, pedig tartunk nekik workshopokat, csapatépítőket, amit akarsz, de ehhez idő kell, hogy az emberek megszeressék egymást, csapattá alakuljanak. És mivel ez nem tud kialakulni, viszont B-opcióból van 100, akkor itt, ja, itt nem jó a kaja, itt hosszú a munkaidő, itt 100 forinttal kevesebbet kapok, kitalál mindenféle okot, és elmegy máshova dolgozni a másik napon. És ez most itt szerintem Budapesten egy nagyon-nagyon-nagyon jellemző probléma.
Na most kell Csilla a kócs. Mert ugye ez egy ilyen 22-es csapdája, hogy ami miatt ott maradna, ami miatt stresszmentesen dolgozik az, hogy klassz hely, ahova bejár, ezt nem tud elérni, mert mielőtt klasszá válna, a csapat szétszéled. Tehát ezt az átmeneti időszakot egy menedzser, most legyen szó ilyen generál típusról, mint Rozina, vagy akárcsak egy területnek a vezetője, ezt hogyan menedzselje, hogy addig ott tudja tartani az embereket, amíg meg nem teremti azt a légkört, amit már magától is ott akar
maradni.
Egy
nagyon fontos dolog a közösség mellett, én azt gondolom, ami fontos ezeknek a fiataloknak, a törődés. Az a fajta törődés, és ezt én tudom, mert mindig nagyon kiakadnak ezen a placvezetők, meg a séfek is, amikor erről beszélünk, hogy ő nem akar az anyja lenni senkinek. Én se akarom, hogy az anyja legyen, de akarom, hogy beszélgessen. Mert azzal a beszélgetésekkel, amikor bármennyi időnk, 1-2 mondatunk, 3 mondatunk, 5 mondatunk van egymásra, és egyébként, amit Rozina mond, mi nekünk is ilyen nyarunk volt ott vidéken lenne a világ végén, hogy iszonyatos. Tehát, hogy ilyen, soha nem volt ilyen foglaltság, soha nem volt ennyi vendég, és összeszokott csapattal is nagyon kemény volt egy olyan nyarat végigcsinálni, ahogy gyakorlatilag egy szálloda 98%-os foglaltsággal üzemel a mellette lévő étteremmel, és itt meg még nagyobb, mert nyilván egy étterem, ahol egy nap 3-4-5-ször megfordul a plac, az olyan mennyiségű vendég, ami borzasztó, és tényleg egy van, az idő. Tehát az, hogy túléld azt az időt, ameddig van időd beszélgetni, amíg van egy fél órád, és nem nagy dolgokba, és ez szerintem egy óriási hiba a vendéglátásban, hogy nagy dolgokba gondolkodnak, nem nagy dolgokba kell gondolkodni, nem kell egynapos csapatépítő, nem kell 8 órás workshop, hanem minden nap egy fél óra, egy közös. Nálunk például nagyon bejött, hogy mindig közösen eszünk, tehát, hogy két részre oszlik a plac és a bent a konyhai rész, de amikor csak lehet, egy asztalnál ülünk és egy asztalnál beszélgetünk, közös étkezés van, megbeszéljük, amit láttunk, amit tapasztaltunk, és egyébként a legnagyobb emberi terhelés, ez azért, illetve stressz terhelés, az maga a vendég. Tehát azért erről is ritkán esik szó, hogy maga a COVID az olyan szinten szétverte ennek a társadalomnak a pszichét, hogy erről szerintem 20 évig fogunk majd írni, ami most történt, és az, amit a Rozina mondott, azt abszolút tudom megerősíteni, hogy egy normál pszichés terhelés is óriási a vendéglátásban, de az, amikor egy év alatt 4-szer mondják azt, hogy nyisd ki, zárd be, vegyél maszkot, 2 méterre legyen az asztal, ne vegyél mégsem maszkot, most ennyi ember jöjjön, mert most van rendezvény, most nincs rendezvény, tehát hogy gyakorlatilag 2 év alatt 20-szor írtuk a működésünket újjá, és ez óriási rezilienciát feltételez, rugalmasságot a csapattól, a menedzsertől, hova tovább, az a menedzser az otthon küzdik otthon tanulásba 2 gyerekkel, ezt még tegyük hozzá, mert ugye azért ezt is, akiknek vannak gyerekei, azért végig csináltuk az elmúlt időszakban, vagy a párjának veszélyben van a munkahelye, vagy egyébként lecsökkentették 40%-kal a fizetését, de még a 40%-kal kevesebb is jobb, mint egyébként munkanélkül lenni, tehát hogy volt egy iszonyú extrém terhelés pszichésen, amiről nem nagyon beszéltünk, vagy szerintem semmiképpen nem eleget, hogy ezzel egyébként nincs baj, hogyha ebbe valaki kiborult, ha valaki ebbe ordított, ha valaki bevonult a sarokba és bőgött, mert ahhoz volt kedve, vagy úgy érezte, hogy már másképp nem tudja elviselni, és ez a része, ez van. És egyébként menjünk oda vissza, mert egy túlléptünk egy vonalat, hogy a kiégést az hogy veszed észre a csapaton, az emberen. Ott, hogy amikor például leülsz velük beszélgetni, az az embered, aki korábban a legjobb ötletadó volt, akinek minden receptre volt egy újító ötlete mondjuk a konyhán is, vagy talált egy új alapanyagot, vagy olvasott, egyszer csak észreveszed, hogy nem figyeli a szakmai sajtót, egyszer csak észreveszed, hogy amikor mondod neki, hogy tekerjünk egyet egy recepten, akkor ellenáll és azt mondja, hogy ő azt nem akarja csinálni. Amikor kikéred a véleményét, akkor nincs véleménye, csak egy várándítás jó esetben, vagy egyáltalán az, hogy egy ember, aki korábban hangja volt a csapatnak, az csendes lesz. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon jellemző. A más másik személyiség típus az cinikus és kritikus lesz. Tehát is az is ezek az az érdekes, hogyha figyeled a csapatot, ezek látható, látványos jelek. És az, hogy hogy lehet észrevenni, a Katáig voltak az elsők, aki ugye Piknik volt az első, akik partnerek voltak nekem abban, hogy mérjük meg a hazai gasztronómiát, és live-ba leteszteltünk az én előadásomon iszonyú sok embert, és 70%-os érintettség volt úgy, hogy azon az előadáson ott volt rengeteg tulajdonos, ott volt befektető, ott volt pincér, ott volt séf, ott volt szakács, ott volt mindenki, és gyakorlatilag minden 10 emberből 7 ember érintett volt a kiégésben. Egyébként egy 3 perces teszttel meg lehet állapítani azt, hogy a kiégésben valaki hol van, fönn van az én weboldalamon is, de az interneten is van rengeteg, és be lehet azonosítani a tüneteket, és lehet tudni azok alapján, hogy ki mennyire érintett benne, és hogy hol van a visszaút. És legfontosabb, hogy mindig van visszaút, tehát az egész mélyről is van visszaút. Csak...
Nekünk van erre 3 percünk.
Most engem akarsz tesztelgetni? Vagy magadat akarod
tesztelgetni? Az elején olyan lelkes voltál, hogy végre...
Én bármilyen kérdésre nagyon szívesen felelek.
De... Hogyan teszteled le? Most tényleg nem akarok a rozinából ilyen élő koncot csinálni.
Egész nyugodtan.
De szerintem ez egy fontos és nagyon praktikus tudás lenne egy bármilyen menedzsernek. Hogyan teszteled le 3 perc alatt, hogy...
Munkában menet már gondolkodtam azon, hogy beadom a felmondásom. Ez mondjuk a 17-es kérdés, és ez 10 emberből 9 behúzza. Ez egy tipikus kiégéses dolog. Aztán gondolkodom azon, hogy tényleg elég jó vagyok-e. Ugye ez már a kiégésnek a 3. fázis, amikor az ember elkezdi megkérdőjelezni önmagát, amikor nem haladnak a dolgai. Kések a határidőkkel, nem végzem pontosan a feladatomat. Tehát ezek például állítások a tesztből. Tehát, hogy mondom, nagyon exakt és nagyon könnyen mérhető a végeredmény, és ugye azt szoktuk mondani, hogy 7 pont fölött a 20-ból, akinek van, az egészen biztosan a kiégésben érintett, tehát azzal konkrétan azok a kérdések, ahol ő igennel válaszolt, vissza lehet követni, hogy egyébként mi volt az, ami kiváltotta azt az igent, és azokon a témákon kell dolgozni, tehát ez gyakorlatilag egy sorvezető is.
Nekem volna egy kérdésem, ha már így egy ingyenes coachingolást igénybe vehetek. Mi van akkor, hogyha egy ilyen extrém terhelés mellett, ahol gyakorlatilag ember hiány van, és nem tudjuk az embereket nélkülözni, és nem is szeretnénk megválni a kollégától, viszont egyértelműen nagyon súlyos burnout jelei vannak. Hogyan lehet menet közben segíteni? Hogyan lehet úgy, hogy nem azt mondod, hogy egy 3 hónapos szabatikál, hiszen ezt nem engedheti meg egy étterem. Hogyan lehet, amikor nem a fáradtság, amikor nem a szakmai motiválatlanság, hanem tényleg egy idegi kiégésről van szó, azon hogyan lehet menet közben változtatni?
Na, ez egy nagyon fontos dolog volt, amit mondtál, hogy pont én annak a híve vagyok, hogy én azt gondolom, hogy nem az a jó dolog, amikor kiemeljük valakit abból, ahol keletkezett ez az egész. Hiszen önmagában a kiégés azok a válaszaink arra, amit megélünk, a hibás feldolgozásaink, akkor inkább mondjuk úgy, vagy a rossz kódolásaink, és ott lehet megváltoztatni, ahol vagyunk. Ugye a kiégetteknek egyébként egy nagyon jellemző magatartás, hogy 2/3-ban, akinek burnoutja van, az a céget szidja, föláll és odébb megy. De egy hónap múlva a következő cégnél ugyanilyen rosszul lesz. Tehát, hogy nem változik meg a helyzet, és van, aki már 2-3 munkahelyet vált, mire rájön, hogy hoppá, hát itt is ugyanaz a gond, itt is ugyanaz a gond, itt is ugyanaz a gond, akkor lehet, hogy nem bennük van a gond, hanem bennem. És ez a felismerés, ez sokszor nehezen jön meg. Nagyon egyszerű dolgok, tehát, hogy egy olyan, aki már látod, hogy totál káó. Meg kell tőle kérdezni, hogy mi az, amitől úgy érzed, hogy jobban éreznéd magad. És hogyha ő azt mondja, hogy szeretnék, nem fog extrát kérni, szerintem az esetek többségében ilyenekkel szoktak jönni, hogy 2 órával előbb szeretnék hazamenni. Vagy 2 órával később jönni, mert úgy érzem, hogy ha 2 órával többet aludhatnék reggel, akkor jobban bírnám az éjszakát. Tehát, hogy az őszinte kérdés és az őszinte beszélgetés. A burnoutos ember magába zárkózik, ez egy nagyon fontos tünet megint. Tehát, hogy nem beszél arról, hogy mi van. Ha megkérdezed, hogy mi a baj, akkor csak annyit szoktak egyébként mondani, hogy nem tudom, csak valami nem kerek. Ez volt a legtöbbet hallott mondat az elmúlt 6 évenben. Nem tudják maguknak megfogalmazni, hogy mi van velük, csak azt, hogy motiválatlanak, azt, hogy kedvetlenek, hogy nem jó kedven mennek dolgozni, hogy az a munkahely, amit korábban imádtak, az most az agyukra megy, és nem a munkahelyen van a gond, hanem a negatív energiamérleggel van a gond, hogy többet vesznek ki a rendszerből, mint amennyit visszatöltöttek bele. És ugye a negatív energiamérlegnél a legapróbb dolgok bírnak segíteni. Mondok egy nagyon egyszerűt olyat, hogy például a séfet mondta, hogy korábban mindig járt masszázsra, és nem jár masszázsra. És akkor megszerveztük neki, hogy hetente kétszer újra menjen masszázsra, és az a masszázs, az egy csoda volt. Tehát, hogy kétszer egy óra gyakorlatilag, amit kapott pluszban, amivel gondoskodtunk róla, amit visszaadtunk a régi életéből, a daráló előttiből, és ez használ. Tehát, hogy sok apró dolgot kell változtatni, és úgy tud visszajönni a kiégésből. Tehát semmiképpen nem az a cél, hogy 3 hétre vagy 3 hónapra elzavarjuk szabadságra, akkor összeomlik, azt tudti. Tehát, hogy az egészen biztos, hogy segítség nélkül összeomlik.
Jellemzően mi történik egy kiégett menedzser csapatával? Mert nekem két dolog van a fejemben. Az egyik az, hogy ha nem elég motivált a menedzser, akkor egy picit bedobja a gyeplőt, és egyszerűen nem tartja kézben az egészet, nincs ott, nem motivál, nem kér számon. A másik pedig, hogy szétégeti maga helyett is a csapatát. Nem tudom, melyikkel találkoztatok, de ha neked is volt hasonló, Rozina, mi volt a tapasztalat? Mi történt a te kiégéses állapotodban a saját csapatoddal?
Én ezt azt hiszem, hogy nagyon privát tudtam megoldani. Tehát nyilván nehéz, mert én azt mindig van egy legközelebbi ember, aki a pofonokat kapja. Tehát, hogy hál' Istennek volt egy barikád köztem és a csapat között, és ő állt a sarat rendesen, viszont egy ponton kaptam is tőle feedbacket, hogy haló, itt valami nem oké, tehát hogy egy kicsit elment, belettek dobva a lovak közé, belett dobva a gyeplő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyrészt nagyon fontos az, hogy egy olyan őszinte környezetben legyünk, ahol kapunk visszajelzéseket, és ahol én soha nem hittem abban a fajta hierarchiában, ahol lentről nem érkezhetnek, tehát a hierarchiában lejjebb lévő emberek nem adhatnak feedbacket a főnöknek, és hogy szerintem iszonyatosan fontos az, hogy akár legyen szó egy menedzserről, aki meghallgatja a felszolgálókat, és akik azt mondják, hogy figyelj, idegesebb vagy, hirtelenebb vagy, agresszívebben reagálsz, türelmetlenebb vagy, akkor ezeket meg kell hallani, és ez nagyon fontos egy csapatban, hogy legyen tér arra, hogy ezek ne féljenek az emberek kimondani egymásnak, hiszen a legnagyobb veszély szerintem egy vezetőnél az, amikor mindenki bólogat körülötte, és akkor onnantól nagyon könnyen elmegy egy rossz irányba a történet. Én láttam olyan kollégát, aki elkezdett eszméletlenül. Igazából én szerintem, amikor az idegrendszer kifeszül, akkor a mi gyengeségeink is előtérbe jönnek. Tehát, hogy én láttam olyat, aki egyébként valami problémája volt, egyébként alapvetően volt problémája a női kollégákkal, ami évekig nem derült ki. De amikor elkezdett ő egy kiégési ponthoz közeledni, és elkezdett stresszessé válni, azt vettem észre, hogy elkezdi maga körül a női kollégákat kinyírni. És mindegyikkel baja lesz, mindegyikbe belekölt, és mindegyik egy ponton olyan szinten elfajul a kapcsolat, hogy vagy felmondanak, vagy kirúgja őket. És ez így utólag rakom össze, hogy ez amíg minden stimmelt, és minden sima volt, és flóba volt, addig ezek nem jöttek ki, viszont ahogy befeszül az egész történet, akkor azok a gyenge pontok, a gyenge részek törnek meg először, és kijönnek azok az emberi részek, amik egyébként kordában vannak tartva, de ezen a ponton viszont már nem tudja ezeket kordában tartani, és akkor megjelennek ezek a reakciók. Én így vettem észre.
Azért jó, hogy a nőket most külön kiemelted, mert ugye mi eddig nagyjából úgy egyszerűsítettük a kérdést, hogy generációs probléma, tehát fiatalok meg mondjuk idősebbek, de azért itt szerintem nagyon érdekes lenne arról is beszélni, hogy anyák és apák, képzett vagy képzetlen munkaerő, ha ez a piac nem ilyen lenne, ha te tényleg válogathatnál, vagy válogathatnátok, akkor biztos van egy ideális összetétel, hogy jó nevelni is, tehát jó odavenni, és feltüzelni, és égetni fiatal és motivált embereket, de biztos, hogy lesznek családosok, lesznek hitelesek, lesz, akinek menet közben felborul az élete. Egyrészt mi az ideális összetétel, másrészt mondjuk ilyen szempontból mi a jellemző, hogy milyen státuszú munkavállaló ég ki jobban.
Hát alapvetően azt ki is mondtad a lényeget, hogy nagyon érdekes dolog, hogy az anyák hamarabb, tehát ez egyértelmű. Tehát akiknek minél több szerepkört kell valakinek vinni, annál inkább. Tehát, hogy például sokszor van a vendéglátásban, hogy van egy nagyon stresszes, feszült, tök jó menő hely egyébként, ahol baromi sokat kell dolgozni, és élvezem minden pillanatát. Jaj, de egyébként apám 3 hete kapott egy agyvérzés, és most az ápolásáról nekem kell gondoskodni. Tehát, hogyha jön egy extrém puszt az életbe, amire ő nem volt fölkészülve, ami már egy nagy idegi megterhelés, amivel nem tudja, hogy mit kezdjen, az alapvetően például kapcsolatban lehet egy ugrás, egy kiégéshez, és nem a munkahely váltotta ki, hanem a magánélet. Az egy nagyon fontos dolog, hogy az, hogy a munkahely vagy a magánélet váltja ki, az mindig visszakövethető. Ha a magánéletében valakinek gondjai van, aki fog égni a munkahelyen is, vice versa, hogyha a munkahelyén folyamatos gondjai vannak, nincs olyan, hogy nem viszi haza, tehát mindig hazaviszi, csak időkérdés, hogy mikor és mennyire. Nagyon érdekesek a felmérések, azt mutatják, hogy a képzettebbek hamarabb kiégnek. Tehát a magasabb végzettségű diplomás státuszban, vagy diplomás végzettséggel rendelkező között jobban megjelenik a kiégés.
Na miért vajon?
Én szerintem azért, mert tudatosabbak, mert önmagában a tanulás az én magával hozza azt, hogy az önreflexió is erősebb, jobban figyelem magam, főleg akinek van egy karrierútja, látja, hogy egyébként hogy reagál, látja önmagát, és ez ugye a kiégésben az egy legfontosabb dolog az önreflexió, hogy vagy észreveszem, vagy nem. Az esetek döntő többségében egyébként a párok veszik előbb észre, vagy pedig, amit mond Rozina, a közvetlen felettesek. Tehát aki mondjuk a felszolgálóknak a főnöke az észreveszi, hogy az egyik kollégája tök más.
Vagy nem fordítva, mosolyog. Pont vagy ez fordítva, a lényeg, hogy én szerintem az nagyon fontos, hogy ez nem csak fölülről jöhet, hanem hogy teret kell adni annak, hogy igenis a felszolgálók jelezhessék azt, hogy valami nincs rendben a főnökkel, valami nincs rendben a pályán, valami nincs rendben a menedzserrel.
És egyébként ez egy nagyon jellemző dolog a gasztrómiában. Én ugye rengeteget coacholtam gasztrómiában csapatokat ebbe a témába, hogy a tányért röptető séfek, az mondjuk az egy ilyen alapvető dolog, hogy aki állandóan haigálja visszafelé és zúzza a tányérokat és ordít a konyhában, mint az állat, hogy az, hogyha megbír jönni a visszajelzés arról, hogy egyébként ő dühöng folyamatosan és nem tudja a stressz már kezelni, és egyébként mindenki fölmond mellettem, mert senki nem szereti, amikor a 32 is csörcsiltányér fejbe találja, mert az azért nagyon kemény, meg nagyon nehéz, tehát hogy de ez konkrétan ezt én is megéltem, a saját konyhámon volt ilyen séfem, aki szórta a tányérokat, úgyhogy nincs már ott egyébként, ezt azért így megpróbáltuk megmenteni a helyzetet, de van, amikor az elengedés az egy okosabb dolog. És egyébként az, hogy mi a csapatnak a jó összetétele, én nekem az a meglátásom, hogy azok a csapatok jók, ahol minden van. Nagyon nehéz a csak teljesen fiatal csapattal dolgozni, nagyon nehéz olyan csapattal dolgozni, ahol mindenki 50 pluszos, nálam például 21-től 67 évig van az életkor, és ez tök jó, tehát a nagymama, meg az egyébként frissen végzett unoka is ott van a konyhába, mondjuk a placon fiataljaink vannak, de például a konyhában ott nagyon széles a, és ez nagyon-nagyon jó, nagyon jó az időseknek a munkamorája, az iszonyú jó, és jót tesz a fiataloknak, hogy látják azt, hogy ők micsoda alázattal, micsoda odafigyeléssel csinálják a dolgukat, és mondjuk nem panaszkodnak, nem hisztiznek, hanem teszik, amit kell, tehát hogy ez így megvan. És egyébként az, hogy még kiket érint, az teljesen változatos, de általában aki nyomás alatt van, és ez a top menedzser is lehet adott esetben, tehát aki a hely az is. Én tulajdonost is láttam szénné égve, de konkrétan, tehát hogy ne, tehát olyan szinten kiégve, hogy ott én mondtam azt, hogy figyelj, ne menj a helyet közelébe, könyörgöm, tehát egy darabig ne, tehát hogy kezdjünk valami teljesen más dolgot. És ugye azt veszítik el egyébként ezek a kollégák, és tök mindegy, hogy mi a státusz, hogy tudok-e visszatölteni, vagy nem tudok-e visszatölteni. Hogy mindig mindent, és hogy ki van égve, az ugye hajlamos mindent érzelmileg lereagálni, hogy elveszik egy idő után az a képesség, hogy racionálisan tudjak nézni egy dolgot, és mindent magamra húzok. Például ez a kollega, akit mondott a Rozina, aki nem szereti a nőket, itt ugye az, hogy ő neki van egy korlátozó hiedelme, mi szerint a nők nem jó munkavállalók, vagy azokkal mindig csak a gond van, és onnantól kezdődően ő más se csinál, csak önigazolást keres arra, hogy egyébként a női munkavállalókkal gond van. A legtöbb esetben egyébként a kollektív burnoutot például a vendéglátásban onnan lehet észrevenni, hogy megnövekszik a felmondás. Tehát több a fluktuáció, és a tulajdonos hirtelen nem tudja hova tenni, hogy mi történik, az esetek döntő többségében burnout van a háttérben. Tehát vagy az alkalmazottak részéről burnout, vagy a menedzser részéről, aki kicsinálja a saját csapatát. Tehát ez így működik.
Tudjátok, mi jött le nekem, hogy egy picit, mint magánál a Covidnál, hogy mire már elköhinted magad már késő, mert már 4 napja szórod a vírust, hogy igazából, ha ez egy tüneti kezelés, hiszen te figyeled az alkalmazottakat, próbálod olvasni, hogy mi van a fejükben, de mire leolvasod, már igazából ott vagy a probléma kellős közepén. Hogy talán az lehet a legfontosabb menedzserként, hogy őket arra kócsold, arra tanítsd, hogy a saját szimptomáikat felismerjék, mert iszonyatosan megkönnyíted a dolgot, ha nem egy teljesen lerongyosodott felszolgálóval kell arról beszélni, hogy egyébként akkor most azonnal egy hét szabatikál, hanem el tud mondani neki, hogy figyelj, ha azt érzed, hogy a buszon föl akarsz mondani, szólj! Ne várd meg, amíg a végén tényleg egy papír landol a menedzser asztalán, nem?
Akkor mindig fel kell tenni a kérdés, hogy miért? Tehát, hogy ugye nem kérdezünk sose tovább. Tehát, hogyha van egy, amit a Rozina mondta, hogyha olyan a közeg, ahol megengedhetem azt, hogy én beszélgessek, ahol megengedheti legalul az, aki a tányérleszedő, hogy szóljon a 2-3-4 szinten följebb lévő embernek valamiről, amiről ő úgy gondolja, hogy nem jó, és ő ezt megteszi azért, mert tudja, hogy nem lesz következménye annak, hogy vélemény nyilvánít, akkor ezek az információk eljutnak. És hogyha ő azt mondja, hogy reggel egyébként a villamoson azon gondolkodtam, hogy felmondok innen, akkor oda tudod tenni a kérdést, hogyha olyan a közeg, hogy de miért? Tehát, hogy miért gondolod így? És mit tudunk tenni, hogy ne így legyen? Csak ugye nem így működik maga a rendszer, hanem azzal szembesülünk, csak hogy elment egy, elment kettő, elment három, a maradék öt meg a helyét keresi.
Hát a rendszer a tiéd. Az a te rendszered.
Ez így van. És én ezért mondom mindig, hogy tesztelni kell, tehát, hogy kérdezni kell, nézni kell, figyelni kell, mert nem feltétlen önreflexívek az emberek, sőt, a többség nem önreflexív, nem figyeli önmagát, vagy pedig a legrosszabb, hogy igazából nem tudja, hogy ő vele van a gond, hanem ugye mindig az első az a hárítás, hogy rátolom a munkáltatóra a felelősséget, és nem jut eszébe az, hogy egyébként az, hogy én nem tudom magam kipihenni, hogy mindig elégedetlen vagyok, és utálok bejárni dolgozni, az nem feltétlen biztos, hogy csak a munkahelynek a felelőssége.
Én egy picit egyébként azt is látom, hogy, tehát, hogy igen, ezek 100% is érvényességű igazságok, viszont jelen helyzetben egy olyan extrém szituáció uralkodik a szakmán belül, ami a munkaerőhiány, ami erre rátesz 150 lapáttal. És hogyha ezt szeretnénk megelőzni, és valami bármilyen nemű megelőzésről beszélünk, akkor egy picikét a vendéglátást felszolgálói és minden más szemmel egy csábítóbb szakmává kell tenni. És nekünk, szakembereknek, illetve valahol szerintem az államnak is az lenne a dolga, hogy egy picikét ezt a szakmát vonzóbbá tegye, hogy olyan képzések, olyan oktatások induljanak, amik a fiatalokat errefele csábítják, mert én azt érzem, hogyha egy picit nagyobb utánpótlás lenne, akkor sokkal könnyebb lenne ezt a helyzetet is kezelni.
A podcastok végén mindig egy picit előre nézünk az adott területen, úgyhogy hívjuk ezt most egy ilyen post-covid gasztro szindrómának, amit jól lenne vázolni. Hogy látjátok, hogy egyetlen ez a másfél év ez elmúlhat-e nyomtalanul, vagy ez egyszerűen évekig ott lesz majd, és aki most kiégett ebben a másfél évben, az már úgy maradt, hogy ez a régi világ, ez visszatér. Tehát hol fél év múlva, egy év múlva, hogy látjátok a kiégettek számát, a 10-ből hány ember fog x-elni, vagy Rozina, neked mondjuk mennyire lesz könnyű egy olyan csapatot összerakni, amelyel ilyen gond nincs?
Én azt gondolom, hogy elhangzott, hogy ezt még 20 év múlva is elemezni fogjuk. Én ráadásul attól félek, hogy ennek az egésznek most még bőven a közepén vagyunk. Tehát most nem visszafele nézünk, és visszafele még nem a trauma feldolgozás kezdődött meg, hanem még a trauma folyik. Igen. Tehát, hogy ez egy baromi fontos dolog, hogy ez egyrészt én nem tudom, meddig fog tartani, de az a félelmem, hogy ez még nagyon-nagyon sokáig fog tartani, és aztán ezt az egészet feldolgozni mennyi idő, hát gondolom általában háromszor annyi, mint magát a traumát. tehát, hogy ez hosszú évek lesz.
És egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert szerintem azért a COVID-nak, bár erről nem szeretnek beszélni, voltak és vannak nyilvánvaló előnyei. Tehát ennek a fajta lecsendesülésnek, ennek a fajta bezártságnak és végiggondolási lehetőség, ezt nem tudom, az életbe kaptunk-e volna ilyet, hogy végiggondoljuk, hogy mit csinálunk, és hogy mi történik velünk, és hogy mi történhet velünk, és hogy egyébként mennyire iszonyúan sérülékeny ez az egész társadalmi lét, és ez az egész élet, ahogyan mi, amit élünk, az ahogyan folyik. Ebbe én azt gondolom, hogy a COVID-nak van pozitív hatása. Az, amit Rozina mond, az nyilvánvalóan így van, hogy szerintem ez hosszú-hosszú hónapok. Én úgy gondolom, hogy a 2022-es éven is rajta lesz a bélyeg, tehát hogy a 2022-es év sem lesz teljesen szabad. Tehát ezen minden két hétben jön egy új variáns, és én már nem tudom, hogy a hányadik hullám lesz, meg a hogyan, meg hogy egyébként. Tehát, hogy így az ember azt gondolta, hogy ennyien be vagyunk oltva, akkor most van a negyedik hullám, az nem lesz olyan rossz, mint az összes többi, de sokkal rosszabb lett. Nekem például óriási stressz a kollégáimnak a veszélyeztetettsége, tehát az, hogy hiába vannak beoltva, akkor is elkaphatják, akkor is betegek lesznek, akkor is, és erről se beszélünk megint, hogy azért a vendéglátás az egy olyan terep, ahol live egy méteres kapcsolatban vagy a vendéggel, több száz emberrel, akiről nem tudott, hogy honnan jött, és mit csinált, és melyik repülőről szállt le mondjuk az elmúlt két napban, tehát, hogy ez is szerintem egy veszélyhelyzet, vagy egy stresszhelyzet állandóan, viszont én azért hiszek abban, hogy nagyon-nagyon lassan formálódik ez a szakma, és ez nem a COVID hozta csak ki, hanem úgy egyébként, hogy egyrészt szerintem túl sok vendéglátós vállalkozás volt, tehát hogy nyilván azért nagyon sokan elvéreztek ebbe, és nem tudtak újra nyitni, ami jó azoknak, akik kibírták, és volt erejük, volt tudásuk, volt hitük végigcsinálni, és nem bezárni, és nem eltűnni a palettáról, viszont az emberek iszonyú hányada hagyta el olasz szakmát. Tehát, elképesztő. Erre elképesztő. Tehát, és a szürreális helyeken, tehát a gráci BMW gyárba dolgoznak, meg olyan helyeken, hogy egyszerűen el nem tudom képzelni, és amikor megkérdezem egy séfet, akit én nagyon szerettem, és nagyon nagyra tartottam, hogy de hogy raksz gipszkartont? Mondta, hogy totális nyugalomban. Napi 8 órába keresek 3500 eurót, semmi gondom nincs, hétfőtől péntekig dolgozok, van szállásom, minden hétvégén hazamegyek a családomhoz, és mindenünk megvan. Erre nagyon nehéz érvet mondani, és egyébként tényleg az, amit a Rozina mond, az is igaz, hogy vidéken másképp van. Mások szerintem nagyon a csapatok, sokkal kevésbé vagyunk érintettek az állandó fluktuációba, ebbe az embervadászatba, mindenbe, ami Budapesten megvan, és igen, elértük azt a pontot, ami megint egy óriási igazság, hogy nincs megbecsültség az egész gasztronómiának, a szakmának úgy, ahogy van, és mindegy, hogy pincérről, séfről, vagy bárkiről beszélünk, nincsen ezeknek a szakmáknak megbecsültsége.
Igen, és egyébként azért is örülök annak, hogy most kezdenek a már nagyobb számban nyitva lenni a fine dining éttermek, mint nem nyitva lenni, és kezdenek újra nyitni, mert akárhogy is nézzük, ők a szakmai zászlós hajó, tehát ők viszik azt, amerre tartunk, és abban a pillanatban, ahogy nincs irány, elsüllyed a hajó. Tehát én azt vettem észre, hogy egy ilyen szakmaiatlanság, és pont a fiataloknak a csábítása, és az előremutatás tört meg, és kezdett el remegni azáltal, hogy az összes Michelin csillagos étterem egyszerre bezárt, és ugye ők nyitottak vissza a legnehezebben, hiszen ők turistákraból élnek meg, ami nagyon sokáig nem volt. Úgyhogy én nagyon remélem, hogyha ők stabilizálódni tudnak, akkor megint irányba kerülünk, és látjuk, hogy merre van az előre.
Mi ma eddig égtünk, reméljük nem ki. Jó, hogy itt voltatok, izgalmas beszélgetés volt szerintem. Köszönjük szépen nektek is, és mindenkinek, aki hallgatott bennünket, legközelebb találkozunk. Sziasztok!
Hello. Sziasztok!
Köszönjük, hogy velünk voltál! A következő adásunkban a jövő fogyasztójáról és a megváltozott fogyasztási szokásokhoz való alkalmazkodásról beszélgetünk majd.
Találkozzunk a következő részben is.
A tudásmegosztást a Mastercard támogatta.